Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. A személyes érintettség dönti el leginkább, hogy mely civil szervezetnek ajánlja fel egy állampolgár adója 1%-át, derült ki a Humán Dialóg felméréséből. A civil szervezetekkel foglalkozó társaság ügyvezetője azt mondta, a válaszok alapján látható az is, hogy a fiatalok adhok döntenek erről az összegről, míg a 40 év fölöttiek éveken keresztül ugyanazt a szervezetet támogatják. Miha Tamással beszéltem.
A hölgyek fogékonyabbak voltak a válaszadásra. Ez azt jelenti, hogy a megkeresettek közül a hölgyek sokkal inkább akartak válaszolni, mint a férfiak. Ez önmagában is egy jelzésértékű dolog egyébként, amiből mi azt a következtetést is le tudjuk szűrni, hogy a hölgyek ezáltal az 1%-ban is egyébként szívesebben vesznek részt, és szívesebben ajánlják föl ők az 1%-ot. De visszakanyarodva még a további szempontokra, azt is elmondhatjuk, hogy a személyes érintettség az a legdöntőbb érv, amikor az 1%-ról dönt valaki, vagy pedig az, hogy a szervezet tevékenységéhez milyen módon kötődik valaki, tehát mondjuk ennek akár kedvezményezetje. Itt egy egyszerű példával élve akár az iskolai alapítványokra is gondolhatunk, hogyha gyermekünk oda jár, akkor azokban az években nagyon nagy arányban a szülők odaadják például az 1%-ukat.
Vannak azért valamiféle megoszlások, akár kor szerint vagy végzettség szerint?
Ha végzettség és kor szerint vizsgáljuk a kérdést, akkor azt mondhatjuk el, hogy a fiatalabb generációk, itt a 20 és 40 év közöttiekre gondolok, ők sokkal inkább a bevallás készítésekor, beadásakor hozzák meg az döntésüket, és sokszor változtatnak is a korábbi évek gyakorlatán, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül ugyanannak fogják adni. Míg a 40 év fölöttieknél, tehát az idősebbeknél, ott sokkal kitartóbbak a felajánlók, és ott akár éveken át is ugyanazt a szervezetet részesítik előnyben. Ami pedig a végzettséget illeti, arról azt tudjuk elmondani, hogy minél iskolázottabb valaki, annál nagyobb arányban ajánlja fel ezt az 1%-ot, sőt még a településre is kicsit visszatérve azt tudom elmondani, hogy a nagyobb településeken szintén nagyobb a felajánlók aránya.
A személyes érintettségen túl mi az a szempont, ami alapján döntenek? Tehát mondjuk, hogyha hallják a hírekben, akkor mondjuk egy adott területet kiválasztanak, legyen ez mondjuk például állatok megsegítése, vagy milyen szempontok, egyéb szempontok merülnek fel a személyes érintettségen túl?
Azt eddig is tudtuk, főleg, hogyha ránéztünk az 1%-ra jogosult szervezetek toplistájára, hogy ugye az élmezőnyben súlyosan beteg, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyerekekkel foglalkozó alapítványok, illetve állatmenhelyek is előkelő helyen szerepelnek. Tehát ez eddig is látható volt így közvetlenül. Viszont ezt alá is támasztották a válaszok, hiszen a személyes érintettségen túl abszolút előkelő helyen szerepelt még az az érv is, hogy fontos volt, hogy gyermekekkel vagy beteg gyerekekkel foglalkozzon a szervezet. Tehát ez elmondható az állatmenhelyekre is. Az állatmenhelyeknél talán azt lehet még pontosítani, hogy ott van egy regionális megoszlás, ami azt jelenti, hogy akár a nagyobb települések környékén működő állatmenhelyek is jelentős felajánlásokat kapnak. Tehát ez fontos a döntéshozatalkor, hogy a környezetben működjön ez az adott állatmenhely például.
Milyen következtetés vonható le ebből a felmérésből? Mi az, amire érdemes a civil szervezeteknek hangsúlyt helyezni, amikor jön a következő szezon, és ugye az hamarosan itt van.
Kiemelném talán azt, hogy nem elsősorban azt a motivációt kerestük és figyeltük, hogy ki miért ajánlja föl, hanem néztük azt is, hogy ki miért nem ajánlja fel. Sőt, ugye egy külön terület az érvénytelen felajánlásoknak az okainak a vizsgálata. Ezekről azt mondhatjuk el, hogy először is akik nem ajánlották föl, hogy ők miért nem tudnak erről a lehetőségről, vagy pedig kicsit nehézkesnek érzik, sőt olyan érv is megjelenik az élbolyban, hogy önmagában az összegét nem tekintik akkorának, hogy egyáltalán érdemes ezzel foglalkozni. Amivel kapcsolatban azért elmondhatjuk, hogy átlagosan ugye 3800 forint egy átlag felajánlás, de ez egy átlagos magánadományozói adományhoz képest azért egy jelentős összeg, hiszen az 2000 forint. Ami pedig az érvénytelen felajánlásokat illeti, arról azt tudjuk elmondani, hogy ott vagy nem regisztrált szervezet kapja a felajánlást, vagy túl későn adják be a jövedelemadó bevallást, vagy pedig kizárt szervezetnek adják. És úgy gondolom, hogy ezen is bőven lehetne javítani, tehát itt az alapítványok azt tehetik, hogy megpróbálnak még hatékonyabban kommunikálni.
Miha Tamást, a Humán Dialóg ügyvezetőjét hallották. Mély szegénységben élők életminőségét javító vállalkozás fejlesztési program támogatására írt ki 10 000 eurós pályázatot a NEST Magyarország. A társadalmi célú szervezet igazgatója azt mondta, olyan programokat keresnek, amelynek révén egy-egy közösség tagjai fenntartható jövedelmet tudnak hosszú távon elérni. Horváth Annát kérdeztem.
A programnak az a célja, hogy mély szegény közösségekkel foglalkozó non-profit szervezetek vagy civil kezdeményezések munkáját támogassuk, mégpedig olyan jellegű munkáját, hogy társadalmi vállalkozáson keresztül a közösségek tagjainak fenntartható méltó jövedelmet tudjanak generálni. Tehát tulajdonképpen olyan programoknak a jelentkezését várjuk, amelyek már működnek néhány éve egy közösségnek a fejlesztésével, közösségnek nyújtott szociális szolgáltatásokkal, és eljutottak oda, hogy vagy van egy vállalkozási ötlet, amit a közösséggel szeretnének megvalósítani, vagy pedig már esetleg el is kezdték kicsiben, de ezt szeretnék fejleszteni, illetve növelni ezt a társadalmi vállalkozást.
Mik a peremfeltételek? Tehát azt mondta, hogy már működő program, aminek ugye nyilvánvalóan már vannak eredményei, de milyen egyéb feltételek kellenek ahhoz, hogy valaki nyerjen ezen a pályázaton?
Hát a programnak olyan értelemben működnie kell, hogy az adott közösséggel kell, hogy legyen tapasztalata a pályázó szervezetnek vagy közösségnek. Nem feltétlenül szükséges az, hogy legyen vállalkozói tapasztalat, de az fontos, hogy egy olyan csapat legyen a pályázó szervezet mögött, akiben megvan a motiváció is, és bizonyos készségek is egy sikeres vállalkozásnak a beindítására. Non-profit szervezetek pályázhatnak formailag ez a kitétel, és hát alapvetően dönteni az alapján fogunk, hogy az eddigi eredmények mit mutatnak az adott közösséggel végzett munkával kapcsolatban, illetve mennyire tűnik életképesnek a vállalkozási ötlet, amivel pályáznak a szervezetek.
Van valamiféle elvárás, hogy milyen hatása lesz, hogyha azt a lépést is megteszik, ami most vár, vagy ami most előttük van, amit gyakorlatilag ugye támogatna a NEST?
Két hatást is várunk a támogatott programtól. Egyrészt, hogy konkrétan bizonyos számú nehéz helyzetben levő ember jövedelemhez jut, fenntartható jövedelemhez, hosszú távon kiszámítható jövedelemhez, másrészt pedig, hogy az adott program, ami működik az adott közösségben, az fenntarthatóbbá válik. Tehát azt gondoljuk, hogy egy ilyen kezdeményezés az részben egyes emberek életminőségét is kell, hogy javítsa, másrészt pedig az egész programnak a fenntarthatóságát a generált jövedelmen keresztül.
Meddig lehet benyújtani ezeket a pályázatokat, és mennyi a támogatási összeg, illetve hát egy pályázó nyerhet csak összesen?
Február 21-e a pályázat határideje, és ugye nem csak pénzt adunk, hanem ez egy ilyen komplex támogatás, ami azt jelenti, hogy tudást, kapcsolatrendszert és pénzt, és ebből a tudás elemhez 5 szervezet fog tudni hozzájutni, tehát a pályázók közül ott 5 olyan szervezetet választunk, ahol a társadalmi hatáspotenciál, illetve az üzleti életképesség a legerősebb, és ezzel az 5 szervezettel együtt dolgozunk 4 hónapon keresztül, közösen kidolgozzuk az üzleti tervüket, annál részletesebben, illetve megalapozottabban, mint ahogy a pályázat időpontjában rendelkezésre áll, és az elkészült üzleti terv alapján választunk majd egy szervezetet, akivel egészen hosszú távon, tehát másfél éven keresztül fogunk együtt dolgozni. Ez a szervezet egyrészt kap egy maximum 10 000 eurónak megfelelő pénzügyi támogatást, másrészt pedig a NEST másfél évig inkubálni fogja, tehát a vállalkozás megvalósítását és stabillá válását segíti ebben az időszakban.
Horváth Annát, a NEST Magyarország igazgatóját hallották. Meglepő módon nem a fiatalok, hanem a 45 és 60 év közöttiek használják a legtöbbet bankkártyájukat, derült ki az UniCredit Bank felméréséből. A pénzintézet kommunikációs igazgatója azt mondta, ha nagyobb összeget kell kifizetni, akkor a fiatalok is szívesebben előveszik a plastikkártyát. Schmidt Beátával beszéltem.
A bankkártyával rendelkező ügyfelek közül a 45 és 60 közötti korosztálya az, akiknek 73%-a, azaz a felmérés szerint a legnagyobb része fizet bankkártyával, minden esetben, amikor csak megteheti. Ez azért meglepetés, mert hogy egyébként ez a számadat a 30 év alatti Y generációnál mindössze 58%.
Mikor használják leginkább a bankkártyát?
A kutatás szerint 4 vásárlási célra használják leginkább a bankkártyát. A heti-havi nagy bevásárlásra, a műszaki cikkek vásárlására, a benzinkútnál és a ruházati üzletben. És ahol kevésbé, ahol jellemzően bevallottan kevésbé veszik elő a plastikkártyát, az a kulturális kiadások, a színház, mozi, illetve kávézó és taxi az, amire inkább a készpénzt veszik elő a bankkártya tulajdonosok is.
Függ-e a döntés, hogy kártyával vagy készpénzzel fizetek, attól, hogy mekkora összeget kell kifizetnem.
A válaszadók több mint kétharmada azt mondja, hogy a bankkártyás fizetési mód nem függ az összegtől, de azok, akik mégis valamilyen összeghez kötik a kártyás fizetést, az körülbelül olyan 10 000 forint fölötti vásárlást jelent. Itt nagyon érdekes a régiós eltérés, míg a kelet-magyarországi régióban átlagban 17 000 forint feletti az az összeg, amit mindenképpen már bankkártyával fizetnek az ügyfelek, vagy a megkérdezettek, míg Nyugat-Magyarországon 7 000 forint fölött már bankkártyát használnak jellemzően azok, akiknél az összegtől függ a kártyahasználat.
Használják az érintéses funkciót is egyébként, hogyha fizetnek bankkártyával?
Igen, érintéses bankkártyát elsősorban kényelmi, illetve gyorsasági szempontok alapján használnak az ügyfelek, nem csak a fiatalok, hanem a középkorosztály is, illetve számukra fontos az is, hogy a fizetéskor nem kell kiadniuk a bankkártyát a kezükből. A érintőkártyával rendelkezők 26%-a mindig csak 5 000 forint alatti kifizetéshez használja ezt az érintőkártyás fizetési módot, míg a nagyobb részük, 37%, az 5 000 forint feletti vásárlásokkor is szívesen használja az érintőkártyát, és szintén egy ugyanekkora százalékban nem figyelnek arra, hogy mi az az összeg, amire az érintőkártyát használják. Az érintőkártyás fizetési mód az leginkább a hipermarketes és a szupermarketes fizetéskor jellemző, ami minket is meglepett, hogy második helyen a kutatás azt mutatta ki, hogy gyógyszertárakban használják az érintőkártyát, tehát az érintőkártyával fizetők 43%-a gyógyszertárban használja.
Schmidt Beátát, az UniCredit Bank kommunikációs igazgatóját hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu. Búcsúzik a szerkesztő, Panolin Ildikó.